Köszönöm, hogy ezeket szervusztok! A mai vendégem nagyjából egy hónappal ezelőtt adott egy nagy hatású interjút a Válasz Online-on Bódis Andrásnak. Az interjú aztán végig söpört a magyar nyilvánosságon, ami nem csoda, hiszen egy olyan sztorit osztott meg a nagy érdeművel, amivel sokan tudtak rezonálni. Személyében ugyanis a kiábrándult fideszes, sokszor általunk is károsztatott toposza hirtelen átélhetővé vált, hiszen ő végigkövette a 2000-es évek elejétől egészen a 2000-es évek végéig a Fidesz menetelését, és kifejezetten támogatólag viszonyult akkoriban a párthoz. Aztán 2010-ben bekövetkezett a kormányváltás, és egyre kevésbé találta a helyét abban a közösségben, egészen odáig, hogy aztán 2024-ben már a Tiszának lett önkéntese, pontosabban Tisza-sziget önkéntes lett. Ennek, hogy milyen további következmény voltak ránézve, illetve a családjára nézve, részben erről szólt az interjú, amit akkor adott. Most azért hívtuk el, hogy részben mindarról beszélgetessünk még, amire akkor nem kerülhetett sor, illetve hogy átnézzük azt is, hogy hogyan élte meg az interjú óta eltelt közel egy hónapot. Gergely Éva a mai vendégem. Azonnal be is mutatom őt, de mielőtt ezt még megtenném, egyrészt kérlek, hogy mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, ha még nem tetted volna meg, ha pedig megteheted, kérlek, hogy adód 1%-ával támogasd a működésünket, még van nagyjából 8 nap arra vonatkozóan, hogy föl tudd ezt ajánlani, ha esetleg még nem tetted volna meg, kérlek, hogy ezzel is támogasd a munkánkat, hogy pontosan hogy teheted meg az adó 1% felajánlását, azt a leírásban található linken keresztül bemutatjuk. Az interjút felvételről sugározzuk, amit május 12-én hétfőn délelőtt készítettünk. És akkor fordulok mai vendégemhez. Szervusz Éva, köszöntelek a stúdióban, köszönjük a fogadó meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Kezdjük tényleg ezzel, ez a legfontosabb kérdés. Szóval igazából hogyan élted meg az elmúlt egy hónapot? Milyen nem várt hatása volt az interjúnak az életedre?
Igazából talán 2-3 komment olvasása után, ami negatív volt, befejeztem a komment olvasást. Tehát, hogy kizárólag azokra a támogató üzenetekre támaszkodom azóta is, amiket kapok. És azok jók, azok felemelő üzenetek.
Ugye az interjúban arról beszéltél, igazából lájkolásért is komoly retorzért a családotokat. Tehát felteszem, hogy akkor egy interjúnak az adása, hát nem is tudom igazából, milyen következményeket mondhat maga után, bármifajta retorzióban akár közvetlenül lett-e részed neked, vagy a családtagjaidnak?
Nem. Nem. Tényleg nem.
Oké. Akkor viszont most pörgessük vissza az időkerekét egészen a kezdetekig. Ugye nagyon izgalmas a pályafutásod, hiszen a 90-es évek közepén indult a zenei karriered, énekesnőként, és az Animal Cannibals-nél, illetve az Emmy Rules mellett is ott voltál vokalistaként. Többek között közreműködtél az Emmy Rules-nek a Zazi az Ágyban című, hát most már lehet mondani, hogy kultikus lemezén. Nagyon érdekelne, hogy te milyennek láttad a 90-es évek folyamán az átalakulóban lévő zeneipart, egyáltalában hogyan gondolkodtál akkoriban a rendszerváltásról, annak a zeneiparra tett következményeiről?
Igazából, amit én a zenélésről gondolok, az inkább az alkotás része volt fontos. A 90-es évek elején elindultak az olyan zenekarok, ahol nem az énekelt, akit a színpadon láttunk, értelmetlennek tűnt ez az egész, hogy akkor itt most miről szól. Szóval nem találtam benne a helyemet. És akkor mindenféle alter zenekarokban közreműködtem. Akkor voltam szövegíró, voltam énekes. És az Animal Cannibals, ez egy véletlennek volt köszönhető. És akkor zenéltem egy zenekarban, és a kanibál az úgy döntött, hogy az egész zenekart úgy, ahogy van, átteszi az élő produkciójába. Tehát én így kerültem ebbe bele. És tök véletlenül.
Szóval ami alapvetően érdekelne az, hogy hogyan élted meg a 90-es éveknek ezeket az átalakuló viszonyait, tehát azt gondoltad, hogy ez most ki fogja nyitni majd a zeneipar lehetőségét új műfajok irányába, és hogy éppen ellenkezőleg a piaci kényszerek be fogják szűkíteni azt, hogy mennyire lehet autonóm alkotó tevékenységként tekinteni a zeneszerzésre.
Hát nyilván reménykedtem abban, hogy majd akkor megjelenik az intellektus. Tehát a 80-as években én ilyeneken nőttem föl, hogy Peter Gabriel, Susan Vega, Laurie Anderson, tehát én ezeket szerettem. Én eléggé inkább szövegcentrikus vagyok egyébként. És az, amikor megjelentek ezek a mindenféle ilyen csinálmányzenekarok kamu énekesekkel, akkor az én azt elég rosszul éltem meg, mert akkor minek tanul az ember énekelni?
De ez kb. Azonnal nem? Tehát tökéletes, mint hogy a gomba kinőtt volna semmiből.
Igen.
Megjelentek ezek. Uh-huh. Honnan?
Hát figyelj, tehát nyilván követték a nyugati trendeket, az ilyen, inkább ez ilyen német típusú volt egyébként, szerintem. Tehát az jelent meg, és én meg ott álltam, és hogy erre vártam, hogy végre felnőtt legyek, 94-ben voltam 20 éves, arra vártam, hogy de jó, akkor most majd megjelenik ez az intellektuális közeg, és akkor majd abban lehet szépen alkotni. Hát ebből inkább a 2000-es évek elejére lett bármi is, amikor megjelent mondjuk az Emmy Rules, akikkel kifejezetten jó volt együtt zenélni.
Volt egy korábbi lemezed is, amiben 2001-ben így írt akkor a Magyar Nemzet, vagy pontosabban volt egy interjúd a Magyar Nemzetben, és ott úgy fogalmaztál, hogy ezek a dalok azt mondják el, milyen értékek szerint érdemes élni az életet, éles határt kell szabni azért, hogy pontosan meg tudjuk határozni, mi a jó és mi a rossz. Ez mennyire érvényes ma 2025 Magyarországán?
Ez 2003-ban volt szerintem a Karádi lemez egyébként. Hát én azért ragaszkodnék ahhoz, hogy a jó határozza meg az életünket. Tehát, hogy itt most jelenleg én azt tapasztalom Magyarországon, hogy itt nem jobboldaliság meg baloldaliság van, hanem tisztesség meg tisztességtelenség van.
De ez más volt a 2000-es évek elején, mint most?
Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát az elmúlt 25 év, ez egy lejtmenet. Tehát én ma mellett, hogy nem szeretnék nagyon moralizálni, de hát mégis kénytelen vagyok. Tehát, hogy az a 2000-es években megjelenő Orbán Viktor, az nem ugyanaz az Orbán Viktor, akit én most 2025-ben látok.
Mi a különbség?
Hát mondjuk az, hogy a tisztességtelenségnek a legmélyére süllyeszti az országot.
De miért lett valami tisztességesebb a 98 és 2002 közötti Orbán? Ugye ez egy toposza a jobb oldalon az ő személyének, de hát azért, hogyha megnézik azt, hogy Simics Klajos megy az APEC élére, ha megnézik azt, hogy Polt Pétert a Mi Éppel együttműködésben választják meg legfőbb ügyésznek, ha megnézik azt, hogy elvesztik a választásokat, és utána történik meg a piszkos 12 néven elhíresült állami gazdaságok átjátszása magánkezekbe, és hosszan sorolhatnám a Happy End Kft-t, az Ezüsthajó Kft-t, nem megyek bele. Szóval, mint hogyha csak kevesebb eszközük lett volna, de a gátlástalanság tekintetében már akkor sem kellett a szomszédba menniük.
Ebben neked teljesen igazad van egyébként, de valahogy akkor mégiscsak volt egy ilyen polgári, liberális Magyarország megjelenésére lehetőség. Tehát nyilván az Ezüsthajó Kft., bár egyébként a Vermernek legalább volt valami víziója arról, hogy építsünk egy polgári Magyarországot.
Szerinted, hogy azt komolyan vette tényleg?
Én akkor azt gondolom,
simán
hogy...
Simán lehet, én nem ismertem őt személyesen.
Én sem egyébként, de mondjuk az, hogy történtek dolgok, történtek ilyen szép beruházások. Én akkor egyhogy fiatal voltam, kettő énekesnő voltam, tehát különösebben a politikában, ilyen mélységben nem folytam bele, tehát az életemre ilyen hatással ez nem volt. Tehát nyilván, hogy amikor az ember benne van valamiben, mert mondjuk a férjem volt a beszédíró stáb vezetője 2000 és 2002 között,
igen,
akkor az ember belülről ezt kevésbé látja. Ráadásul ilyen gazdasági dolgokra mi nem is láttunk rá. Tehát csomó ilyen gazdasági visszaélés, az megnézem a Direkt 36 filmjét, az ilyen feltáró filmeket, vagy most nem önkínzásból, de megnéztem egyébként a Hankisnak, hogy bele hogy számoltak le. Az egészen torokszorító volt. Tehát, hogy én ezeket a gazdasági visszaéléseket akkor nem tapasztaltam.
Készültek egy összeállítással a zenei karrieredből, mert szerintem azért ez fontos lenne a nézőknek látniuk, meg hallaniuk. Nyilván egy csomó minden elérhető YouTube-on, tehát igazából most csak fölvillantunk egy-két dolgot azért, hogy tájékozódhassanak. Van benne saját szerzeményed, van benne közreműködtél, biztos, hogy ez köztelően is, amit sérelmezel ma már, de erről is lesz lehetőségünk beszélni. Nézzük meg most ezt az összeállítást, és aztán akarlak erről kérdezni.
Szíved dobban, tervek, mik sikerre visznek, én győzök vagy tanulok, de nem veszítek. Jogos a kérdés, mégis mi hajt a pozitív kereszt, ami a célra tart.
Ami van, az van.
Én hálás vagyok mindenért nap, mint nap.
Ami van, az van.
Engem nem hajtanak felesleges javak.
Ami van, az van.
A véleményekre egyszerűen legyincs.
Ami van, az van.
Talán pont elég is, sem fáj, ami nincs.
Bármit mondjak a kritikusaid, azért azt el lehet mondani, nagyon széles skálán játszottad be a különböző műfajokat.
Szerintem ezeket jól énekeltem egyébként.
Igen.
Jó, szóval, hogy vegyük sorba?
Hadd kezdjem az Emirről ezzel, okay. Mert te is azt említetted, és nagyon kedvesen nyilatkoztál róla, ugyanakkor például a válaszolás interjúban úgy nyilatkoztál, hogy politikai okokból kellett távoznod.
Igen. A politikai ok az pusztán csak annyi volt, hogy a 2000-ben kerültem bele, és 2002-ben jöttem el tőlük, és egyébként mindenki tudta mindenkiről, hogy ki hova szavaz, ki hol dolgozott, és ebből semmi probléma nem is volt egyébként. Tehát tényleg ilyen igazi törőmetszett értelmiségiként tudtunk erről viccelődve beszélgetni, semmi gond nem volt. És akkor, amikor a Fidesz elbukta 2002-ben a választást, akkor a Hajosnak volt egy ilyen elég ízléstelen megjegyzése, egyébként én is felturboztam, semmi annyit kérdezett csak tőlem, hogy na most annak ellenére is feleségül fogsz menni a Doncsevhez, hogy bukott a Fidesz? És akkor mondtam neki, hogy hát nézd András, mi nálunk ez nem így dől el. És ezen én halálosan megsértődtem. Egyébként ez hiba volt, meg mondott még mást is a Hajos a mikrobuszban, de ezt most nem fogom tudni elmondani, mert ez nem kameraképes. Csúnyát mondott, mindegy.
Én beszéltem vele az interjúról, mert kíváncsi voltam, hogy mi lehetett ez a politikai ok, hogy ezt határozottan cáfolta, hogy politikai ok lett volna. Azt mondta, hogy igazából ilyen, hát nem tudom, hogy én hogy tudom ezt jól interpretálni, hogy hát ilyen kulturális különbözőségek voltak, hogy igazából az ő életvitelük az nagyon nehezen volt tolerálható a te számodra.
Dehogy is. Ez nem, de nem. Nem, a stílus, ahogy mondott valamit nekem a mikrózen, nem, Maci, nem mondhatom el, mert nagyon kínos. Nagyon
jó, semmiképpen ne járasd le őket, jó? De, és ő azt mondja, hogy igazából te mentél el, és alapvetően te mentél el magadtól.
Igen, igen, igen.
De akkor nem az volt, elhajtottak.
Nem.
Jó.
Nem.
És azt is mondja, hogy írtak neked egy dalt igazából, ami később aztán egy filmzenébe is belement.
Azt nem tudom, amiről én tudok, az az Éva dala.
Igen.
Azt nem tudom, hogy ez filmzenébe belemente.
Elvileg volt, csak nem tudom pontosan a filmnek a címét, mert azt nem sikerült megtalálnunk, a Fazekas Csabának valamelyik filmje. Nem tudom, melyik sajnos.
Nem tudom.
De majd hátra a kommentelőbb meg tudják fejteni. Ezekben elképesztően jók. Hihetetlen.
Egyébként utána én a Hajossal összefutottam az Akvárium stúdióba, pont amikor a Hangold újra lemezt készítettük, és akkor elém állt, és annyit kérdezett tőlem, hogy nagyon gyűlölsz még engem? És mondtam, hogy András, nem én szeretlek téged. Tehát, hogy így semmilyen tüske nem maradt. Bennem biztosan.
És hogyan gondolkodtál róla? Tehát például akkor, amikor 2006-ban ugye felszólított a Gyurcsány Ferencet távozásra, aztán 2010 után ő többször volt kritikus a regnáló hatalommal szemben, szóval hogyan szemlélted az ő akár zenei, akár közéleti működését?
Én kedvelem a Hajost, mert ő morális alapon hoz döntéseket egyébként. Tehát, és mindenféle kockázatot vállal. Tehát, hogy őt nem lehet így irányítgatni, és ez nekem szimpatikus, tehát én szeretem azt, hogy ő ilyen. Meg egy nagyon okos ember mellesleg. Tehát jó volt velük együtt utazni a mikrobuszban, jó volt velük együtt zenélni, okos emberekkel szeretek együtt lenni.
Pillanatra csak egy mellékkitérő, te igazából a Fideszre és Orbán Viktorra hogyan figyeltél föl? Tehát hogyan jelent meg ő a te életedben? Gondcsev Andráson keresztül?
Igen. Tehát én 98-ban el sem mentem szavazni. Nem éreztem, hogy kire lehetne szavazni. Tehát én 94-ben szavazhattam először az életkorom miatt, akkor abszolút az SZDSZ-re szavaztam, aztán 98-ban már nem akartam az SZDSZ-re szavazni, nekem ez nem tetszett, hogy... Szóval nekem ez így nem volt...
És amikor láttad a Horn-Orbán vitát, akkor nem volt egyértelmű, hogy itt kinek áll az ászló?
Engem ez akkor annyira megütött, hogy én nem éreztem azt, hogy... én nem éreztem azt, hogy én ebben most szeretnék véleményt formálni, és egész egyszerűen nem mentem el 98-ban szavazni.
És mi történt 98 és 2002 között? Hogyan jelent meg az életedben Orbán Viktor?
Hát a férjemen keresztül.
Emlékszel a legelső alkalommal, amikor találkoztál vele?
Szerintem 2000 környékén lehetett a parlamentben volt akkor a beszéd előkészítő stáb, tehát ők akkor ott dolgoztak, és akkor így ott összefutottunk a folyosón. De különösebb, és akkor magázottunk még. különösebb kapcsolat nem volt közöttünk.
Személyesen mi volt az az élményed, amikben a legkomolyabb benyomást tette rád?
Az, hogy én elhittem azt, hogy ő tényleg akar itt egy polgári Magyarországot csinálni. Tehát akkor, amikor a polgári köröket mondjuk a 2002-es bukta után elkezdte felépíteni, akkor én azt gondoltam, hogy de jó, itt is van egy értelmiség, lehet hozzájuk kapcsolódni, lehet hozzájuk kötődni, és lehet ebből az országból egy normális országot csinálni. De ez komolyan. Tehát én ezt abszolút elhittem neki.
A 2002-es bukta az téged is milyen megütött?
Hát annyiban igen, hogy akkor megint hogy ott álltunk, hogy oké, okay, tehát akkor most egy D-209-es beépített ügynök lesz a Magyarország miniszterelnöke? Tehát akkor az így hogy lesz? De nyilván, hogy családi történetek miatt az egyszerűen feldolgozhatatlan volt, hogy ez most hova halad ez az ország? De mondom, tehát ilyen gazdasági történetekről mi egyáltalán nem tudtunk. Én biztos, hogy nem. Szerintem a férjem sem.
Ezt követően, amikor elindult a 2002 utáni polgári körös menetelése Orbán Viktoréknak, abban milyen mértékben vettél részt?
Hát ez volt az érdekes, hogy aztán, hogy talán a Gulyás Dénes alapította meg az első polgári kört. Engem oda nem hívtak meg. Soha nem is kerültem bele. Hm. Nem tudom miért. Az egy ilyen, nekem az egy nagyon-nagyon szép élmény volt, járni az országot, beszélgetni az emberekkel, hogy de jó, hogy akkor majd így építkezünk, alulról építkezünk. Később kiderült, hogy a polgári körök azok felülről irányítva voltak, és szerintem sokkal-sokkal jobb egy demokrácia szempontjából, hogyha ez egy alulról építkezés, inkább a polgári körök nem ilyenek voltak, mint később kiderült.
De én akkor ez mikor derült ki neked?
Hát olyan 2004-2005-ben már. Akkor, amikor megjelentek olyan figurák a Fidesz körül, mondjuk a Habony megjelent, akkor azt mondom, hogy ez minden, csak nem polgári Magyarország.
Várj, fogunk róla beszélni, hogy Cupákos Vallát, de még egy pillanatra menjünk vissza 2002-höz. Amikor a két forduló között a választásnál, a két forduló között ugye a testvérési főiskolán tartott egy nagy hatású beszédet Orbán Viktor, és ott elhangzott a legendás, ahhoz a nem lehet ellenzékben kijelentés. Az... Látok, hogyan hatottak?
Hát ez abszolút kirekesztő.
De már akkor is ezt gondoltad?
Hát persze. Hát ilyet nem lehet mondani. Igen.
És ez bárki tematizálta Orbán Viktor irányába?
Ezt nem tudom. Szerintem, tehát legalábbis amit én tapasztaltam, az volt, hogy ő mindig bekért beszédeket, kézbeszédeket. Nem paneleket, beszédeket. Valamikor az egész beszédet elmondta, valamikor kiemelt belőle részeket. Nagyon-nagyon sok olyan beszéd van egyébként, amiben ő kézzel belejegyzetelt. Tehát például az legutóbbi poloskázós beszéde kapcsán nem tudom eldönteni, hogy azt bele volt neki írva, vagy improvizálta. Teljesen mindegy egyébként, mert vállalhatatlan. De hogy ez a mondatot 2002-ben elhangzott a TF-nél, azt nem tudom, hogy ki mondta neki. Biztos, hogy nem a férjem.
Tehát nem tudod, vagy ti se tudjátok, hogy ki írhatta bele azt az ő szövegébe?
Nem, simán lehet, hogy ezt ő kitalálta.
De nyilván egy tervezett mondat volt, tehát nem véletlenül kicsúszott a szája, hiszen aztán később többször ráerősített.
Nyilván igen.
Megmondom, mire vagyok kíváncsi, tehát szerintem ez egy nagyon izgalmas korszak 2002-es választási vereség után a Fideszben, hogy megtörténik igazából a centralizáció, amit aztán később 2010 után látunk az országban is. Tehát gyakorlatilag a párton belüli demokráciát 94 óta folyamatosan építette le Orbán Viktor, de 2002 után teljesítette ezt ki. És ti akkor ott voltatok, tehát hogy nem merült föl bennetek az, hogy ebből lehet baj, és értem, hogy ott volt ezzel szemben az MSZP kormányon, ami nyilván a patás ördög volt a ti szemetekben, de nem merült föl az, hogy a patás ördöggel szemben nem biztos, hogy Belzebubbá kell válni?
Nézd, Marci, nagyon-nagyon őszintén, nekem erre nem voltak ilyen csápjaim akkor, hogy én ezeket detektálhattam volna, őszintén mondom.
Okay.
Tehát, hogy nekem az életemben egyetlen egy ember volt, aki már 1990-ben azt mondta, hogy az Orbán az dráma és gáz, a személyisége nem stimmel, és az a bátyám volt. Tehát most nagyon sok mindenkitől hallgatom meg azt, hogy én már megmondtam ekkor, akkor, meg amakkor. De hogy mondjuk számomra például hiteles történészek, akár mondjuk a Bottoni, aki azt mondja, hogy ő 14 után észlelte azt, hogy dráma, ami történik. Tehát, hogy ez a fajta ilyen áldozathibáztatás, ez szerintem nem célszerű. Én tényleg nem láttam akkor ezeket a dolgokat, őszintén mondom.
Nem a számokérés miatt kérdezem, hanem csak érdekes, hogy mikor, tehát bizonyos folyamatok mikor képződnek meg az emberben. Szerintem az tök érdekes így ennyi évtávlatából visszanézni.
Igen, nyilván.
Habony feltűnése. 2004-2005?
Nekem az 2005 volt, illetve hát korábban feltűnt, csak akkor csapott meg nagyon engem. Akkor 2005 januárjában megszületett az első kislányom, és Szigligeten nyaraltunk. És ahogy a cikkben is talán benne van, hogy annak örültem, hogy Angi először megfordult az ágyon. Igen. És közben csörgött be a telefon, és közben jelentkezett be Habony Árpád. Már eleve olyan volt a beszélgetés felütése, hogy ordított.
Tehát most felveszi a telefont a férjed?
Aha.
És az első, amit hall, hogy egy üvöltő, artikulálatlan hang.
Igen, hogy azonnal add át az Orbán beszédeket, a jegyzeteket, mindent adj át. És a Doncsev az meg nem értette, hogy most ez mi végre van már, hogy miért is kéne. Mert hogy ő arra nagyon nagy gondot fordított egyébként, hogy az elhangzott beszédek, a megírt beszédek, ezek mind a tárházban vannak, mert úgy bármikor ugye vissza lehet hozzányúlni, tehát ő itt a fejében van egy egész Orbán beszéd tárház, tehát tudja, hogy mikor mit mondott el, hogy mi az, amit az ő általa megírt beszédekből megemlített, vagy amit egyáltalán nem. És egyszerűen egy befeszülés volt, mondta a Doncsev, hogy ő nem adja át, hogyha érdekel titeket, és valamit akartok vele kezdeni, akkor irassátok le. És akkor elkezdett fenyegetőzni, azt hogy nem kendózik, vagy nem tudom mi ez a sport, amit ő űz, és amiben ő nagyon nagy bajnok, és elkezdett fizikailag is, hát befenyegette, meg foglak ütni.
Ezt így a telefonba?
Ezt így. És miközben ott van a csecsemő, ott ordít egy állat a telefonon keresztül, az nem volt megnyugtató.
Ugye azt lehet tudni, hogy például volt olyan ugye a Habony Árpádnak, amiből rendőrségi feljelentés is lett, hogy hasborogott egy nyugdíjast, neki ennyire súlyos indulatkezelési problémái vannak?
Hát azt gondolom, Marci, igen, hogyha én nem vagyok szakember, tehát ezért vannak ennek jelei. Tehát rángatózik az arca.
Szórakozol.
Tessék?
Rángatózik az arca.
A Habonynak.
Nem láttam soha életemben, tehát hogy én nem tudok.
Hát én sem egyébként túl sokszor, de amikor mondjuk így tévéfelvételen van egy ilyen rángás az arcán. Tehát vannak erre utaló jelek, igen.
De bocs, azt segíts megérteni, tehát egy nagyon-nagyon komoly kampánystratégia, és nem kell elvitatnunk az eredményt akkor is, hogyha erről nyilvánvalóan sok mindent lehet gondolni, hogy hogyan rakta össze a Fidesznek a kampánygépezetét és így tovább. Az más kérdés, hogy ez az országnak mekkora hasznot hajtott, de most ezt tegyük zárójelbe. Tehát az nem kérdés, hogy egy nagyon magas szinten működő szakember, és ehhez képest viszont a személyiségét tekintve ilyen durva hívák jellemzik a működését?
Szerintem nem magas szinten működő szakember. Aha. Ő egy ilyen ösztön zseni, vagy nem tudom minek nevezem, most kifejezetten ironizálok. Tehát, hogy szerintem az, hogyha valaki agresszív, vagy az, hogyha valaki erőből próbál elérni dolgokat, szerintem nagyon-nagyon egyszerű ennek a pszichológiája mellesleg. Ő azt mondta akkor, szerintem 2005-2006-ban az Orbánnak, hogy Viktor, légy végre önmagad. Te nem vagy polgári ember, oké?
Okay? Ezt konkrétan tudod, mert ugye a sajtóértesülések tényleg erről szóltak, de ti ezt konkrétan tapasztaltátok, hogy az Orbánnak lett egy ilyen nyitottsága erre a gondolatra, és ez tényleg Habony Árpádtól érkezett?
Hát nézd, szerintem, hogyha megnézed, hogy hogyan alakult át a külseje, hogy milyen lett a haja, milyen lett az öltözködése, milyen tanácsokat kapott, ja, és egyébként, hogy milyenek lettek a beszédeknek a, hát nem is tudom, a színvonala, akkor szerintem ez csodálatosan látható, hogy ez a színvonal, hogy süllyed.
Mondjuk ezt a Habonyt védelmezők interpretálhatják úgy is, hogy egy demokratikus fordulat, amivel megközelíthetőbbé válik a Fidesz top politikusa.
Hát akkor nem gondolkodunk egyformán.
Doncsev András mit tapasztalt Habony működéséből? Tehát hogyan zajlott az ő megjelenése a kampánystában, és ez milyen következményeket hozott magával ránézve?
Ránézve olyat, hogy mondjuk írta a beszédeket, és abból egyre kevesebb dolog lett felhasználva. Aztán már semmi nem lett felhasználva. Aztán már csak maradtak a levelek, gyásztáviratok, és ilyen munkák. Tehát igazán beszédek nem. De hát, hogyha retorikailag, ha megnézzük egyébként ezeket a beszédeket, ez is egy érdekes dolog lehet, majd egyszer lehet, hogy valaki megteszi, hogy mondjuk milyen volt egy beszédnek az íve, mondjuk 2003-ban, az Erzsébet téren, az 56-os megemlékezésen, aztán, hogy most milyen, akkor lehet látni. Hát számomra egyértelmű. Külső jegyek, mondani való, hogy hogyan számomra hogyan süllyedt le. Lehet, hogy ez valakinek tetszik, nekem nem tetszik.
Ugye Doncsev András a legbizalmibb körben volt ilyen értelemben a kampánystábon belül. Valaha tett arra kísérletet, hogy megpróbáljon leülni mondjuk Orbán Viktorral, vagy akár Habony Árpáddal, hogy rendben van, akkor mondjátok el, hogy mi az új elvárás, meg tudom mondani az alapján, hogy tudok ehhez igazodni, vagy nem tudok igazodni, csak hogy valamilyen módon tisztázzuk azt, hogy kell-e a személyem, vagy nem kell a személyem, vagy ez csak így fű alatt megtörtént, hogy kijebb sodródott a perifériára.
Fű alatt sodródott kijebb egyébként. Tehát az, hogy az Orbánnal leülni, beszélgetni, vagy hogy mondjuk kritikát megfogalmazni, tehát azt lehet látni egyébként, hogy az idő, ahogy előre halad, minden értelmiségit, aki mondjuk morális alapon dönt, vagy valamifajta olyan visszajelzést ad neki, ami számára nem előnyös, azokat eltávolítja. Uh-huh. Tehát mondjuk volt egy ilyen eset, jó, hogy egy kicsit ilyen személyesebbé tudjam tenni, hogy a Pálinkás Józsefet felhívta a Habony Árpád. És úgy mutatkozott be neki, hogy szevasz Jóskám. Akkor ez mondjuk úgy, tehát tudod, ilyen úri gyerekek tudják, hogy jó napot, professzor úr. És akkor azt tudom, hogy a pálinkás ezen teljesen kiakadt, hogy őt ne hívogassa már föl egy ilyen ember, őt a Doncsev András hívhatja föl, mert az Andrással ő hajlandó beszélni. A Habony őt még egyszer fel ne hívja. Hm. És ilyenből számtalan sok van.
Konkrétan a stílusváltást a kampánygépezet működésében mikor lehetett tetten érni? Tehát azt, hogy a domináns vonal mostantól a Habonyi.
Hát ez 2005-2006 egyértelműsíthető.
Ugye ekkor már zajlott egy ős formája a nemzeti konzultációnak, és országjáráson is volt a Fidesz, és te akkor pro bono adtál elő dalokat a különböző kampányrendezvényeken. Itt azért gondolom, hogy volt valamifajta közelséged Orbán Viktorhoz.
Volt egy ilyen kampány, és meg nem mondom, hogy az hányban volt pontosan, amikor egy kamionnal járt az Orbán az országot, és akkor annyi történt, hogy felmentem, elénekeltem a Szép vagy Gyönyörű vagy Magyarországot a kapella, és akkor utána jött az Orbán, és akkor beszélt. És ilyen kamionok járták párhuzamosan az országot, mert nem csak ő kamionozott, hanem még többen. Meg volt még egy női kampány, tehát én ezekben vettem részt.
Volt ez a 2007. március 15-i fellépésed, ami igazából az utolsó volt, és előtte hosszú ideig már nem léptél föl, megkértek, hogy ugarj be a nemzeti dalt elénekelni. Erre van egy felvételünk, csak ezt akartam igazából bejátszani neked, akkor nézzük meg, hogy ez melyik volt pontosan, és akkor kérlek, hogy tisztázd ezt, és utána akarok kérdezni erről.
A valóságot eltitkoló, a nemzetgazdaságot válságba sodró kormánypártok koalíciója mára sarokba szorult. Nem maradt számára más hely, mert mindent elveszített. Elveszítette hitelét, elveszítette szavazóit, elveszítette erkölcsi alapját. Ezek után Európa minden kormánya lemondott volna. A népszavazással megnyílt a lehetőség, hogy lebontsuk az utolsó sarkot is a hátuk mögön. Ez az utolsó alkotmányos eszköz, amellyel az emberek kinyilváníthatják akaratukat. A népszavazás ügydöntő. A népszavazás után vagy azt teszi a kormány, amit az emberek akarnak, vagy elkergethető lesz. Végrehajtja az emberek akaratát, vagy maga ad völd utat, hogy kipenderítsék.
Hát mondjuk, amit így az Orbán mond, az itt, tehát hogy a demokrácia lényege igen, hát az a visszahívhatóság. A számon kérhetőség és a visszahívhatóság. Hát kérdés, hogy ez most van-e? Nincs.
Mit gondoltál ott erről a beszédről, amikor elhangzott?
Én ezt nem hallgattam már meg.
Nem?
Nem. Tehát az úgy volt, hogy én akkor már a második babánkkal voltam terhes egyébként, és hogy elénekeltem a dalt, és mi mentünk, gyalog mentünk át az Erzsébet hídon, ott hagytuk az autót, és utána mentünk valahova máshova. Nem hallgattam meg a beszédet.
De miért nem?
Mert nem érdekelt. Nem érdekelt már. Nem érdekelt már, addigra már annyira, annyira érezhető volt ez az értelmiség kiszorítása, ez az ellehetetlenítés, hogy így azt mondtam, hogy oké, terhes vagyok a második gyerekemmel, anya vagyok, én szeretnék most erre koncentrálni.
De segíts akkor valamit megértem, tehát hogyha közben ilyen komoly belső ellentmondás van benned azzal kapcsolatban, mit képvisel a Fidesz, de közben mégis ott van egy ilyen tömegrendezvényükön, és énekelsz, föllépsz, nyilvánvalóan lelkesíted a tömeget, hogy megfelelő hangulatban várják majd Orbán Viktor beszédét, szóval ezt hogy rakod el magadba?
Előtte volt 2006-ban az október 23-ai esemény.
Igen.
Na, én oda nem mentem ki például. Nem mentem ki, mert addigra már Habony is eluralkodott, és én utána hallottam azt, hogy az Orbán onnan elmenekült. Pedig látta, hogy az emberekkel mi történik. Egyébként várom azóta is azt, hogy az ott tisztázódjon, miért nem tisztázzák azt, hogy ott mi történt, ki hova, kit vezényelt, és miért. És azt mondtam, hogy ez micsoda így, hogy egy vezető nem menekül el. Tehát egy vezető azt mondja, hogy utánam, nem pedig az, hogy előre. És hogyha bajban vannak az emberek, akkor nem lép le a tett helyszínéről. Hogy miért vállaltam mégis a március 15-i rendezvényt? Mert azt gondoltam, hogy ami akkor történt, ami akkor ugye kijött az öszödi beszéd. Tehát, hogy itt valami változás mégiscsak kell, és én akkor nem láttam más lehetőséget arra, hogy az tisztázódjon. Hm. Tehát tudod, amikor az van, hogy oké, jó, becsukom a szememet, megcsinálom, mert még mindig ez a legjobb választás, miután mondjuk egy összödi beszéd kijön.
Tehát Gyurcsány. Uh-huh. Azt segíts akkor még megérteni, hogy 2006-ban bukik a Fidesz, többek között az az elemző értékelés, hogy a Habony Árpádi depresszió kampánynak köszönhetően, ugye akkor volt az a kampány, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve, de majd jön a Fidesz, akkor minden jobbra fog fordulni, és ez igazából nem volt hiteles egy alapvetően konjunkturális időszakban, amikor a gazdasági fellendülés volt leginkább tapasztalható több ponton, aztán persze utána hatalmas beszakadás, tehát igazából megfizette ennek az árat az ország bőségesen, de akkor ez kevésbé volt hiteles. Szóval, hogy megrecsen Orbán Viktor belső hatalma is, megírja Schmidt Mária Ante Portas címen azt a cikket a Magyar Nemzet, amiben megpróbálja leleplezni azt a szerveződést, hogy Áder János, Schmidt Máriát és más prominens fideszeseket is megemlítenek. Szóval van egyfajta belső elégedetlenség. Akkor miért nem lehetett megszervezni egy Habony ellenes frontot, és kitúrni őt a pártból?
Nem tudom. Tehát szerintem ezek ilyen nagyon erős gazdasági kötődések is nyilván, de én erre, nekem erről tényleg, egyhogy nem is értek hozzá, meg nem is láttam. Mi ezekbe a dolgokba nem láttunk bele. Tehát, hogy fogalmam nincs. Azt tudom, hogy amikor a Habony megjelent, akkor Vitézi Lászlóval talán futottunk össze, Budafokon volt egy borfesztivál. És akkor ott ódákat zengett a Habonyról, hogy a Habony így, a Habony úgy, és akkor így mondtuk, hogy de Habony nem, a Habony sehogy ne, inkább jó, tehát hogy olvassunk még pár könyvet el, de ne csak a gerincet, és ne csak a belső fülön lévő dolgokat, hanem tényleg olvassunk már, meg nézzünk már könyveket, meg művelődjünk már, tehát ne azzal, ne, tehát töltsük már meg a beszédeket, meg az egész struktúrát, az egész kampányt valami értelemmel. Hm. Mi volt a kérdés? Bocsánat.
Mondom másként, mert engem nagyon érdekel, hogy neked igazából mi a közpolitikai kritikád a Fidesszel kapcsolatban, mert felvetheti mondjuk azt egy fideszes nézőnk, hogy hát itt most személyes sérelmeket hall, hogy kiért szorultatok a belső körből, ilyen azért előfordul a politikában, meg előfordul bárhol másút, tehát hogy ha nem a személyes sérelmek, akkor igazából mi az, amit téged eltávolított a Fidesztől?
Abszolút nem a személyes sérelmek, tehát hogy ezt szeretném valahogy tisztába rakni, hogy a Válasz Online cikk sem a személyes sérelmeimről szól, hanem arról a tényről, hogy vannak jószándékú emberek. Én nem kétlem egyébként, hogy a Fidesz szavazók között is vannak egyébként jószándékú, de megvezetett emberek. Uh-huh. És lehet lehülyézni engem, meg lehet kognitív diszonanciával illetni, meg hogy hova kéne nekem terápiára járnom majd, amikor kikezdenek. De az a helyzet, hogy egyszerűen csak szeretném azt megvilágítani, hogy van úgy, igen, hogy az ember megvezethető. És amikor az ember nincs benne a belső körben, mert látszólag benne van, mert ő adja a gondolatokat, amivel egyébként elég erős lelkiismereti kérdés is párosul mondjuk a férjem esetében, hogy nem veszi valaki ezt észre. Nem arról van, tehát hogy amikor így mi próbáltunk ebből a dologból többször kijönni egyébként, tehát fejvadász cégekhez ment 2002-ben, aztán 2004-ben, aztán 2008-ban, és soha, sehova nem kellett.
Örökbe maradt rajta a politika.
Így van. Tehát, hogy ez lehet ezen nevetni, meg lehet ezt így lekicsinyelni, csak az a helyzet, hogy amikor egy fejvadászcég megkérdezi a jelentkezőtől, hogy uram, önt, ha ennyire közel volt, akkor hogy hagyhatják magára, és akkor ott állunk, és azt mondjuk, hogy nem tudom, nincs rá válasz, nem tudom. Tehát, igen, ez nehéz.
Azt hogy sikerült feldolgozni, hogy miközben nyilvánvalóan 2006-os választást elvesztette a Fidesz és Habony Árpád, onnantól kezdve viszont egymás után lőtték a gólokat, nem csak a nemzeti konzultációval, még inkább a három igenes népszavazással, az úgynevezett szociális népszavazással, és hát aztán nyilván a 2009-es Európai Parlament, és még inkább a 2010-es országgyűlési választással. Tehát ott Habony Árpád valami olyan menetben volt, amiben nagyon kevesen azóta is a politikában, és igazából ott alapozta meg azt a hatalomgyakorlást, amit aztán 2010 után látunk, és utána is azért számos választási eredményt szállított le a párt számára. Tehát hogy lehetett azt feldolgozni, hogy milyen nem tudtok azonosulni azzal, amit ő képvisel, és közben viszont a párt legnagyobb sikereit szállítja?
Ezek morális kérdések, tudod? Tehát itt engem nem az érdekel, hogy hány százalékkal nyer, vagy veszít valami, hanem hogy tudok-e vele azonosulni morálisan, vagy sem. Ennyi. És egyébként 2009-ben már nagyon-nagyon lehetett érezni, elfogyott a feladat, itt biztos, hogy nem terem babér, és akkor döntöttünk úgy, hogy elmegyünk Balatonfüredre. Mert akkor ott felajánlottak a férjemnek egy három múzeum együttes vezetését szolgáló feladatot, és akkor két kisgyerekkel lemegyünk Füredre, végre nyugi lesz.
Az, hogy Doncsev Andrásnak milyen nehézségekbe ütközött az a próbálkozás, hogy a piacon elhelyezkedjen, azt most is elmondtad. Neked ez milyen bélyeget jelentett a pályafutásodon?
Hát gyakorlatilag mondjuk, hogy a lenullázódás. Tehát az, hogy nyilván ez egy helyzet, hát az ember benne van egy házasságban, vannak gyerekek, vannak lakáshitel, nem vannak, hanem van egy lakáshitel mondjuk. És az, hogy egy politikai feladat utána később milyen bélyegeket vet a családban lévő emberekre, hát azt kell, hogy mondjam, hogy elég erőteljesen igen. Igen.
A 2010-es hatalomváltást hogy éltétek meg?
Hát nézd, akkor mi Balatonfüreden éltünk, előtte én megcsináltam egy angol nyelvű lemezt. És egyébként, hogy a karrieremre ez milyen hatással volt. Ez egy angol nyelvű lemez, társadalomkritikát tartalmaz legfőképpen. És mindenhova elvittük, hogy bemutassuk, hogy játsszátok már le a dalokat, készítettünk hozzá egy klippet, tök jó volt szerintem, és azt mondták, hogy hú, ez egy nagyon-nagyon-nagyon igényes, tök jó zene. Jó, hát akkor majd betesszük a bejátszóba, és utána visszaszóltak nekünk pár nappal később, hogy jó, hogy ti fideszes zenekar vagytok, akkor ne haragudjatok, sajnos ez a rádió, ez egy baloldali értékeket képviselő rádió, sajnos mi ezeket a dalokat nem fogjuk leadni. Hát mondjuk így. Mert hogy a moráltalanság az nem párt jobb vagy baloldali kérdés, az a helyzet. Úgyhogy a 2010-es Fidesz győzelem az ránk az égvilágon semmilyen hatással nem volt. Lent éltünk Balatonfüreden, ahol gyütmentek voltunk. Úgy voltunk elkönyvelve, hogy oda is az Orbán Viktor küldött minket, nem tudom miért. Egyébként azt is hallottam, hogy ott az volt a hiba, hogy lementünk Balatonfüredre, hogy nem kértünk engedélyt az Orbántól, hogy lemehetünk-e.
De most nem értem, nem azt mondtad, hogy ő küldött titeket?
Füredre?
Igen.
Nem. Az a mi döntésünk volt.
Aha.
Az a mi döntésünk volt 2009-ben, hogy
elhagyta. És elvárta volna a párt, hogy ezt egyeztessétek velük?
Nem a párt, hanem az Orbán.
Személyesen? Uh-huh. Hogy jutott a tudomásotokra?
Valaki mondta meg, nem mondom, hogy ki volt, azt tényleg nem tudom, nem emlékszem rá.
Ugye Később aztán 2010-et követően van egy rendezvény, amit Léva Janikó vezet, és ott találkozol Bársony Bálinttal, aki bevont téged ebbe a Hangold újra című zenei projektjébe.
Igen.
Milyen beszélünk erről, és engem nagyon érdekel, hogy kerülsz egy olyan rendezvényre, amit Léva Janikó szervez?
Azért, mert 2011-ben mi eljöttünk Balatonfüredről. El kellett jönnünk Balatonfüredről. Akkor már a Doncsev az a kultúráért felelős alpolgármester volt, ezt a Bókával ott megbeszélték, hogy majd a Bóka megy föl a parlamentbe képviselőnek, a Doncsev meg átveszi a polgármesteri feladatokat. És aztán üzenték a Bókának, hogy nem mész te sehova, maradsz te ott polgármester, és gyakorlatilag szerintem, nem tudom egyébként, hogy mire hivatkozva, ő bizalomvesztést emlegetett a Bóka, felmentette a Doncsevet.
Hát nekünk el Bóka Jánosról beszélünk?
Bóka István.
István, bocsánat.
Polgármester. És akkor nekünk el kellett jönni Balatonfüredről. És egyszerűen csak az Anikó így, hát így az Anikó az a, némileg ennek a dolognak a megmaradt lelkiismerete még, vagy én nem tudom, hogy miért, illetve azt hiszem, hogy sejtem, az András írta meg az ő, segített megírni neki a szakácskönyvét. És ez kettejük között egy ilyen erős kapocs.
Hogy ismerted meg Léva Anikót, és milyen embernek ismerted meg őt?
Az Anikó az egy nagyon karakán nő, szerintem. Amikor megjelent a szakácskönyve, akkor kifejezetten azt szerette volna, hogy én vezessem azért, mert azt mondta, hogy ő neki elege van a talpnyalókból, utálja ezt a dolgot, és én vagyok az egyetlen olyan nő a közelében, aki megmeri neki mondani, hogyha valami nem tetszik.
Mit mondtál meg neki, ami nem tetszett?
Bármit megmondok, ami nem tetszik.
Az igaz, de mit mondtál meg neki?
Mondjuk, amikor vezettem a könyvemutatót, akkor valami nokedli szaggatással kapcsolatos dolgot említett, hogy az Orbánnal nokedlit szaggattak, és hogy nem sikerült a nokedli, és hogy erre egy megjegyzést tett az Orbán az Anikónak, és akkor így mondtam, hogy ej, de kedves férfi. Tehát én azt gondoltam, hogy ez belefér, mert szerintem egyébként értelmes embereknél simán belefér a humor. Hát itt nem
de akkor nála belefért ezek szerint, sőt.
Az Anikónál igen.
Más viszont rossz néven vette? Uh-huh.
Hát az Orbán az mondjuk simán besértődött azon, hogy én így rántottam egyet a vállamon, amikor kért valami biztató mondatot tőlem az egyik ilyen fellépés során, és megmondtam, hogy nem mondok biztatót.
Mert nem neki, hanem a közönségnek.
Aha, neki kellett volna valami biztatót mondanom.
Hogy neki személyesen?
Aha. Tehát így ment fel a lépcsőn a színpadra, és hátrafordult, visszafordult, hogy Éva, mondjon már nekem valami biztatót, és én mondtam, hogy nem mondok. És ez nem megsértődött. Na, szóval, hogy az Anikó az egy ilyen nagyon erős, irányító típusú nő, szerintem.
Hát erről akarlak kérdezni, mert nyilván ez a legérdekesebb kérdés, hogy nagyon kevés látunk bele az ő viszonyukba, és nyilván az, ami a házasságban tartozik, az a házasság privát szféráját érinti, az nem érdekel, de viszont az, hogy a hatalomgyakorlásban neki milyen szerepe van, ugye Magyar Péter például a Telexen beszélt arról Fábián Tamásnak, hogy hallotta azt, hogy Léva Janikó minisztere kirúgására utasított, meg hát azért itt a földügyletek kapcsán is lehetett látni azt, hogy a családi vagyon megalapozásában hát komoly szerepeket vállalt, vagy például lehet tudni ugye azt a Tokaj-hegyaljai küldött gyűlést, ami nem is küldött gyűlés, ahol arról beszélnek, hogy a pályázati pénzeket hogy kell osztani, tehát hogy azért ő egy igazi matriarcha képét mutatja.
Az. Hát az.
Ő hordja a nadrágot?
Én csak személyes...
Ő hordja a nadrágot?
Szerintem igen, de én csak személyes dolgokról tudok beszámolni. Tehát olyan történeteket tudok neked mesélni, ami velünk történt. Én nem szeretek olyan történetekről beszélni, tudod, amit csak hallottam, hogy azt mondja, hogy...
Persze, nem is akarlak plegykákat belehajszolni, de hát azért a nyilvánosságban is sok minden elérhető. Nekem a legmagyarázó erejűbb az, amikor az operaházat újra nyitották, és szerencsétlen Kovács Szilveszter mondta ezt a beszédét arról, hogy a három ciklus még oké, de a negyedik már nem annyira, és akkor ott mutatta pont a kamera, teszem, emlékszel is erre a felvételre a Páholyban. Orbán Viktort és Léva Janikót, és Léva Janikónak az a tekintet, az a gyilkos tekintet, ahogy ránézett az Orbánra, és az Orbán egy csicsitólag nézve, hogy jó, legyünk egyesek, szóval, vagy én legalábbis így interpretálom azt, szóval az egy pillanatra ott betekintést engedett valamibe, amit sokféleképpen lehet értelmezni, de azt legalábbis mindenképpen egyértelművé tette, hogy Léva Janikó messze több, mint jó szolgálati nagykövet a Vöröskeresztnél, vagy a Mártaiaknál, nem pontosan.
Nem, ökumenikus,
bocsánat, igen. Uh-huh. De akkor te is ezt tapasztaltad ezek szerint.
Hát nézd, amikor mondjuk így segítségre volt szükségünk. Tehát az, amikor visszajöttünk Balatonfüredről, és akkor oké, tehát akkor most, na most mi fog velünk történni? De most akkor miből fogunk megélni? És akkor felhívtuk az Anikót, és akkor mondta, hogy hát gyerekek, gyertek át, itt lesz Felcsúton egy kis összejövetel, ott megbeszélhetjük ezeket a dolgokat. Az alkalmon ott volt Mészáros Lőrinc is, aki éppen frissen kinevezett polgármester volt, ott be is mutatták nekünk, hogy ő az új polgármester, és akkor még a régi feleségével volt ott. És akkor ott lehetett beszélgetni ezekről a dolgokról, és akkor a Doncsev jelezte az Orbánnak, hogy baj van. Szóval, hogy ez így nem megy, hogy minket mindenhonnan állandóan kitolnak.
Ez hányban volt?
Ez 2011. Nem, 12, bocsánat, 12. 2012. És akkor az, hogy mit tudnék én tenni? Ez nem rajtam múlik, hát mit tudnék én tenni? És akkor egy évig nem volt hajlandó szóba állni a Doncsevvel.
Ki?
Az Orbán. Tehát ez ilyen. Megsértődik. Tehát őt ilyen emberi vonulatok nem érdeklik. Azért mondom, hogy az Anikó az ember arca ennek a dolognak, azt gondolom.
Mert amikor hozzáfordultatok?
Mindig segít egyébként.
Miben segített?
Abban, hogy mondjuk ezen az összejövetelen Felcsúton minket is meghívott, hogy tudjunk beszélni az Orbánnal.
De nem közvetítette? Te mondta azt, hogy Viktor, hát azért most mégis az éváik helyzetét, azt rendezzük már el.
Akkor nem.
Mert máskor igen?
Uh-huh.
Mikor?
Most 2024-ben.
Jaj, tehát akkor ugorjunk előre az időben. Ugye ti kikerültök Amerikába.
Igen.
A férjedből, hát ilyen nem nagykövet lesz igazából, hanem...
Dehogy? Nem. Beosztott diplomata.
Beosztott diplomata lesz, igen.
Technológiai attasé volt. Egy egyszemélyes alkonzulátus van San Francisco Bay Area-ban, és ott volt beosztott diplomata. Nem nagykövet. Mert nem ugyanaz.
Az attasét kerestem, igen, azt nem találtam meg hirtelen. Szóval a lényeg az, hogy ott dolgozik, és te lájkolgatsz mindenféle ellenzéki posztokat, és akkor emiatt igazából megtörténik egy statáriális fölmentése az ő hivatali munkaviszonya alól.
Igen.
Amit amilyen statáriálisan meghoznak, és ilyen lehetetlen idő alatt, hogy ti számoljátok fel az életeteket, és azonnal gyertek haza, de tényleg ilyen napok alatt kellene ezt megtörténnie.
Három.
Ezt hirtelen visszavonják.
Igen.
Lévő Janikó miatt?
Mikor megkaptuk ezt a berendelőt, akkor annyira megdöbbentünk, hogy ültünk, és a gyerekeink így néztek ránk, és kérdezték, hogy mi történik. Szerettünk volna válaszolni nekik. És kérdeztük levélben, hogy mi az oka a hazarendelésnek. És nem kaptunk választ. Ügyvédi felszólításra sem kaptunk választ egyébként ezekre a kérdésekre. És akkor a Doncsev felhívta az Anikót, hogy Anikó, mi történik? Tehát egy családot így rángattok meg? Tehát ez lenne a családbarát kormány, tényleg?
Ezt így mondta Lévő Anikónak?
Uh-huh. Igen.
Semmit mondta Lévő Anikó?
Szóval, hogy hát nem tudom, hogy mit tudok segíteni, hát majd egy kicsit körbenézek. Akkor a következő nap, a három napot meghosszabbították egy hónapra, és akkor a gyerekemmel, a nagyobbik lányommal elkezdtük felszámolni az életünket. Tehát a hiteltartozás, visszafizetés, ezt szeretném egyébként majd elmondani, hogyha ha lehet, hogy egyébként egy magyar diplomatának, egy beosztott diplomatának milyen az élete az USA-ban.
Milyen rátérni, de akkor, hogy most már előre szaladtunk ebbe, okay. Akkor ezt fejezzük be. Tehát, hogy Lévő Anikó tudomást szerez a hányatatott sorsotokról, és ezt követően?
És ezt követően péntek reggel megérkezik egy érvénytelenítő dokumentum, hogy visszavontuk az egészet, mail is maradhattok.
Mennyi idő telik el a telefonhívás és a visszamondó?
Három nap.
Tehát 72 óra alatt ő ezt valahogyan elintézte.
Igen.
És jelezte, hogy akkor ez most rendben lesz?
Igen, és akkor annyit fűzött csak hozzá, hogy tudjuk, hogy az Éva az ellenzéki oldalakhoz húz. Tudjuk, hogy az Évának túl nagy a szája, mindig is az volt, de gyakoroljatok önuralmat.
Bocs, ezt a mondatot ugye, vagy így ebben a formában, ezt elmondod a Válasz Online-on is, de ott Igen. nem jelezted meg, hogy ezt Lévő Anikó mondta volna. Igen. Tehát ezt Lévő Anikó mondta nektek.
Igen. Igen. Tehát, hogy kicsit furcsán állok egyébként amikor a beszélgetést most elkezdtük, és kérdezted, hogy milyen visszajelzések voltak, akkor abból a párból, amit elolvastam és meghallgattam, olyan simán mondják emberek, hogy ki mit mondott, hogy a Zoli püspök segített, hogy, de senki nem kérdezett meg egyébként róla. Az Anikó volt az, igen. Igen. Mert ő érezte egyébként belül, hogy ez nonsens, hogy ez történik. Nonsens, hogy ilyen történik. Az más kérdés, hogy intéződnek el ezek a dolgok? Hogy miért így intéződnek ezek a dolgok el? Tehát én abszolút a meritokráciában hiszek, szóval, hogyha valaki valamihez ért, akkor azt tegye, azért legyen fizetése, ilyen normálisan, tisztességesen. De hogy így intéződnek el ezek a dolgok el, hát az a rendszerről azért egy elég éles képet fest.
Csak lebérdett az olipüspök alatt Balogh Zoltán.
Ja, bocsánat, Balogh Zoltán.
Érted, de majd beszélünk róla, mert egyébként neki is van jelentőség a ti életetekben. Mindjárt majd ráfordulunk, még pillanatra itt maradva, hogy korábban nem nevezted meg Lévő Anikó szemét abban az interjúban, amit a Válaszolnának adtál.
Nem.
Most mégis úgy döntöttél, hogy megnevezed, mi változott? Miért?
Az, hogy közben azért eltelt egy hónap, és az egy hónap alatt olyan történések voltak Magyarországon, és ami a leginkább engem megütött, meg egyébként ebben az egész dologban, az mindig valahogy kapcsolódik a gyerekekhez. Nekem az nagyon fontos. Tehát, hogy a gyerekeket bántanak, ha gyerekeket hagynak magukra. Szabó Tíma olvasott fel egy 16 éves kislánynak a levelét, akit éveken át erőszakoltak meg Böjte Csaba egyik intézményében. És ez a szerencsétlen kislány segítséget kért az akkori köztársasági elnöktől, tehát a Nováktól, segítséget kért az Orbántól, és segítséget kért maga Böjte Csabától. És ennek a kislánynak azt mondta a Böjte Csaba, hogy gyakorolj önuralmat. És nekem az önuralom szó, az egy ilyen trigger. Egy 16 éves kislány, akit éveket át erőszakolnak, a legnagyobb közjogi méltóságoktól kér segítséget, és nem kap, akkor abban az országban nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy baj van.
De segíts meg, értem, tehát, hogy ennek Lévő Anikóhoz az a köze, hogy most arra utalsz, hogy sokan felvetették azt, hogy neki bármifajta köze lehetett itt a kegyelmi botrányban abban, hogy hogyan intéződtek ezek B. János és egyéb tettes társak irányába?
Akár igen.
Akár, vagy van tudomásod
ilyesmiről? Nem tudom, nincs tudomásom róla, nem tudom bizonyítani, nem.
Jó, milyen lehetőségei vannak, és milyen feltételeket biztosít a magyar állam Amerikában egy diplomatának arra, hogy képviselje a magyar állam érdekeit?
Mi azért távoztunk egyébként Amerikában, mert a férjemet addigra már mindenhonnan kirúgták. Tehát a Balogh az mindenhova utána szólt. Utána szólt az NK-ból, felmentette, aztán felmentették az MTVA-ból, felmentették a Duna Televízióból, és ezzel párhuzamosan engem kirúgtak. A kultúra.hu-ban írtam cikkeket. És amikor a Doncsevet mindenhonnan felmentették, akkor oda telefonáltak a Mangba, ez egy szentendrei cég, aki alá tartozik a kultúra.hu, hogy most, hogy így a Doncsevet eltávolítottuk, a Gergelyt is ki lehet nyugodtan rúgni. 4 órás minimálbérre voltam bejelentve, és dolgoztam, tehát utána lehet nézni.
Bár akkor tisztázzuk a Balogh Zoltánhoz fűződő viszonyatokat, tehát ő adott össze benneteket.
Igen.
Eléggé bizalmasnak tűnik a viszony, hiszen dolgozott is Balogh Zoltánnak Doncsev András. Mitől tudott ennyire elmérgesedni a viszony?
Hát szerintem az irítség az mindig egy nagyon erős faktor, én azért azt látom. Tehát, hogy 14-ben a választásokkor meg lett neki ígérve, ő 1,4 évig volt egyébként államtitkár.
Doncsev András.
Igen.
Igen.
Meg lett neki ígérve az, hogy majd 14 után, ha nyer a Fidesz, akkor ő folytathatja ezt a munkát. És aztán mégsem ez lett.
Miért?
Ezt nem tudom. Azt mondta, helyesebben az volt az érv, hogy Balogh úgy érvelt, hogy az Orbán azt mondta, hogy a Doncsev nem való politikusnak, mert morális alapon hoz döntéseket. És nekem valamelyik nap beugrott Teleki, 41-ből, aki ugye a jugoszlávokkal kölcsönös meg nem támadási szerződést írt alá. És aztán a Horthy mégis úgy döntött, hogy már pedig ott akkor a németekkel el kell indulni. És a Teleki öngyilkos lett emiatt. Lelkiismereti okokból, ahogy ez a búcsú leveléből kiderül. Lelkiismereti okokból. Tehát morális alapon hoz egy döntést valaki, és nem tud ellene menni. És nagyon érdekes, hogy nagyon sok beszédtervezetben volt teleki idézet. És soha, de soha nem mondta el az Orbán ezeket az idézeteket. Soha. Ezért. Mert a lelkiismeret az valahogy, valahol elveszett.
Ugye Balogh Zoltán 2010-es évek elején főként, de még a második felében is egy meghatározó politikusa volt a Fidesznek. Mostan azért eléggé kisodródott. Nyilván a kegyelmi botrány is alaposan megtépázta a tekintélyét. Igazából mostanra a református egyházon belül számít egy erősebb entitásnak, de ott azért elég jól tartja a székét. Hogyan írnád le az ő rendszeren belüli szerepét?
Hát ő egy nagyon-nagyon erős bizalmi ember.
Kinek a bizalmi?
Volt Anikónak. Léva Anikónak. Én nekem, hogy mondjam, tudod, amikor ilyen inkább megérzések vannak, bizonyítani ebben a rendszerben nagyon nehezen lehet bármit is, mert írásban nem adnak semmit, tehát ahogy az sincs írásban leadva, hogy minket miért rendelnek haza 3 napos határidővel, hanem elmondják nekünk, egyrésztről Anikó, másrésztről a külügyben még más emberek, hogy azért, mert én lájkolok Magyar Péter posztokat, azért, mert hozzáfűzök 1-2 mondatot, mert úgy érzem, hogy úgy helyes, akkor ezek sosincsenek leírva, hanem ezek csak el vannak mondva. Tehát a Balognak a szerepe az nagyon-nagyon erős volt, igen.
És miért csönt ez meg?
Nem tudom.
Átugrottuk a zeneművek közül az egyiket, amire mindenképpen szerettem volna kitérni. Ez például nyilvánvalóan a Nemzeti Összetartozás napjára megírt Nemzeti Összetartozás dala, az elhíresült Barackfa. Hát nyilván ez nagyon sokféle gúnynak volt a céltáblája. Uh-huh. Nem tudom, esetleg láttad, a Vixinálban volt egy revizor előadás, Bodó Viktor rendezte, ahogyben egy frenetikus jelenetet kerítettek a dal köré. Egyébként pont azt beszéltük a szerkesztő kollégámmal itt az adás előtt, hogy a MÁ-ból visszanézve ez az ilyen korai orbánizmusnak, a korai NER-nek egy ilyen, hát ma már tényleg megmosolyogtató próbálkozása, tehát hogy ahhoz képest, hogy ma mi a nem tudom én, milyen propaganda dalokkal próbálkoznak. Ez a propaganda dal még, tehát lehet gicsesnek nevezni nyilvánvalóan, de hogy inkább a megmosolyogtató és nem pedig a kártékony gics kategóriájába tartozik talán. Te hogyan kerültél ebbe, és mi a viszonyod ma a dalhoz?
Ez a hangol újra produkció része volt. Ez nem a nemzet, tehát ez nem az összetartozás napjára íródott dal, hanem ez a Hangold újra című produkcióból kiemelt dal, amiből az akkora Navracsics által vezetett minisztérium csinálta a dalt a Nemzeti Összetartozás napjára. Tehát a sorrend az így helyes, nem fordítva.
Okay.
És akkor az államtitkárság mondta, hogy írjuk át a szöveget, mondtuk, hogy nem írjuk át.
Miért volt ez fontos, hogy almafa legyen barackfa?
Hát figyelj, nem tudom, biztos nem tudom, össze voltak zavarodva a bibliai teremtés történetnél, amikor egyébként egyáltalán nem almafáról van szó, csak gyümölcsfáról, de mindegy is, tehát nem tudom, hogy miért volt az alma, az valami olyan szimbólum, vagy ilyen teremtés szimbólum, nem tudom, fogalmam sincs, nem tudom. És akkor mondtam, hogy szerintem ez egy nagyon rossz ötlet. Tehát ezt ne csináljuk, mert ebből nagyon nagy balhé lesz, és baj lesz belőle. És akkor azt mondták, hogy jó, hát akkor megcsináljuk nélkületek. És akkor mondtam, hogy oké, gyerekek, hát szóval ezen mi nagyon sokat dolgoztunk, ez egy gyereklemez. Arra szolgált, hogy megénekeltessük az országot. Ami szerintem egyébként egy rém jó dolog volt, mert hogy így már ugyanazokat a dalokat éneklik a gyerekek most is a zenei általánosban, mint amit én énekeltem sok-sok évvel ezelőtt.
Ahogy mennyire számít a kontextus tényleg most, hogy így mondott, tehát nyilván, hogy ez egy gyereklemezen egy dal, akkor teljesen más a besorolása, mint hogyha egy nemzeti ünnepnek a hivatalos ünnepi hát himnusza.
Ja.
Mert annak valóban hát negédes és ilyen értelemben bugyutta, mert hogy hát mégiscsak miről van szó, táncunk egy barackfa körül, azért ebből a nemzeti összetartozás eszmét megképezni, meg a trianoni békediktátum utáni határokon átível összetartozást belelátni, az hát megmosolyogtató.
Na most akkor innentől kezdve lehet azt mondani, hogy, pardon, hogy de Éva, te miért nem voltál erőteljesebb, miért nem álltál ki? Hát azért, mert mondjuk az ember dolgozik valamin éveken, meg hónapokon keresztül, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy ne. És egyébként meg előtte jártuk az országot, gyerekekkel énekeltünk, és azokat a ragyogó gyerekarcokat látni, hogy végre nem a Szőnyi Erzsébet Méraj Duruzsol című számát kell, azt hiszem ő írta, bocsánat, pardon, ha nem, énekelni, hanem végre van, történik valami modern, amit jó együtt énekelni. A gyerekek tökre szerették ezeket a dalokat. És nem gondolom egyébként, hogy nagyon nagy ízlésrombolást követtünk volna el. Megjelent a dal, mint nemzeti összetartozás dala, és a minisztérium honlapján megjelent a szerzők neve. És ott volt, mint szövegíró, Gerge Éva. És mondtam, hogy de hát hisz nem én írtam a szöveget. Felhívtuk a Navracsicsot, aki azt mondta, hogy röhögve azt mondta, hogy jó, hát most ebből nem kell olyan nagy ügyet csinálni, hát majd akkor kicseréljük. Másnapra kicserélték, nevem eltűnt. 444 sorolhatnám, mindenki megírta, hogy hát igen, Gergéve nem egy túl okos ember, azt írja, hogy talpaink egymásra léptek, hát ez fizikai képtelenség, ugye, tehát ebből lett a gúnyűzve. Másnap megírták, hogy hát akkor ez hogy lehetséges, mégsem ő írta. Aztán harmadnapra a minisztérium újra a rossz információt tette ki a minisztérium honlapjára, amin újra lehetett egy jó nagyot ércelődni, és akkor már arról volt szó, hogy tulajdonképpen nem is én írtam ennek a dalnak a szövegét, hanem a férjem, hisz ő írta az Orbán beszédeket is.
Hogyan viszont az egész gúnyolódás az, emiatt a dal tövezte?
Hát nagyon őszintén, sírógörcs. Hát mindent mondtak rám az életem során, de az, hogy én rosszul énekelnék, vagy hülye lennék, vagy műveletlen lennék, vagy egy civilizálatlan bunkó, azt mondjuk soha nem.
Nyilván érzékelt, hogy azért a darnak van egyfajta bornírtsága, ami de joggal vált ki gúnyolódást az emberekből.
Nyilván, de amikor nem én döntök erről a dologról, hanem ez is olyan, hogy lehet, hogy nem tudom, én nekem olyan a karakterem, hogy így csúszok ide-oda, de én nem szeretem ezt, és nem szeretem magam sajnáltatni sem. És mondom, lehet, hogy karakánabbul azt kellett volna mondanom, hogy tudjátok mit, lehet, hogy dolgoztam én ezen nem tudom hány hónapon keresztül, de akkor inkább csináljátok meg nélkülem, jó? És akkor én kiszállok. De én akkor, tehát honnan tudhattam volna, hogy ebből ekkora nagy botrány lesz? Balról azzal támadtak, hogy buta, jobbról azzal támadtak, hogy nem elég fenkölt, és...
Hogy úsztad meg, hogy ezt ne kelljen elénekelned bármifajta, nem tudom én, pulpitusokon Orbán Viktor háta mögött?
Mert akkor a botrány és balhé lett belőle, hogy ez a projekt le is állt, és én augusztusban én kiléptem a Hangold újra produkcióból. És azóta nem énekelek.
A másik két dolog, amiről akartam még kérdezni, az az, hogy Doncsev András ugye volt az MTVA-nál kulturális főszerkesztő, ahol az elmondásod alapján azért kellett távoznia, mert nem volt hajlandó leadni a Mága Zoltán szilveszteri adást, ami egy remek, bár tragikus anekdóta. Itt igazából, ha jól értem, azzal kapcsolatban kerültetek konfliktusba, hogy az esztétikai ízlésvilágotok addigra már radikálisan eltért attól, amilyen irányba a Fidesz haladt.
Maci, mindig is eltért. Tehát az ízlésünk, az nem, tehát mi az, hogy jobboldali művészet, meg mi az, hogy baloldali művészet, ilyen nincs. Vagy művészet van, vagy nem. Tehát én híres vagyok arról, hogyha valami nem tetszik nekem, mondjuk ilyen művészeti dolgokban, akkor fogom is fölállok, kijövök az előadásról. 2016-7-ben volt egy olyan új színházi bemutató, az volt a cím, hogy Béres, ahol én azt mondtam a fél időben, hogy én innen elmegyek. Szóval felállok, és hagyjanak engem végig. De hát ez már a Baraszfa után volt. Igen. Tehát akkor már nyilván felszívtam magam, hogy na hát ezt most már velem többször még egyszer nem csinálhatjátok meg. És akkor ült mellettem egy producer, és akkor így visszatolt a székbe, és megkérdezte tőlem, hogy Éva, neked hány gyereked is van? És mondtam, hogy 2. Akkor most ide szépen visszaülsz. Szóval akkor éreztem meg először azt, hogy
itt meg...
Nem szeretném a nevét elmondani.
De ismert jobboldali producerről beszélünk?
Igen.
Színházigazgató is?
Azt nem tudom, szerintem nem. Nem. Tudom, hogy kire gondolsz, és nem. Nem. Ezt nem szeretném elmondani.
Jó.
És akkor éreztem meg azt, hogy te jó Isten, hát itt mit mondhatok én? Itt nem mondhatok én már semmit. Hát eddigra, fiatek, elértétek, amit akartatok, nem énekelek többet, oké? Tönkretettétek a karrieremet, oké? Akkor én most az iparművészet fele fordulok, ami 6 éves korom óta ugyanúgy párhuzamosan zajlott egyébként a zeneivel. megtanulok csipkét verni, mert mindig is szerettem volna, mert az az egyetlen egy dolog, amit akkor még nem tudtam. És igen, tehát, hogy van egy ilyen minimum, vannak olyan emberek, akik bokáznak, akik soha nem emelik fel semmi ellen a szavukat, azok jó pozícióban vannak. Nekem meg a becsületemben, meg az igazságomon, meg a két gyerekemben kívül semmi nincs. De az viszont a minden üzenem azoknak, akiknek viszont ilyen nincs. Ellenben nagyon szép több millió forintot érő táskáik meg vannak. Nem érdekel. Nem érdekel.
Még Doncsa Vadrásnak az NKS működésére szeretnének kérdezni, mert az interjúra készülve beszélgettünk olyan egykori folyóiratok képviselőivel, akik sérelmezték azt, hogy, és nyilván nem számok kérlek emiatt, csak kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, hogy Doncsa Vadrás érvelt azért amellett például a folyóiratok támogatásánál, hogy hát ezeknek azért meg kéne tudniuk élni a piacról, és azzal érvelt, hogy a Kürtös Kalács Fesztivál is képes arra, hogy megéljen a piacról, némi kiegészítő támogatás mellett. Szóval te mit gondolsz arról, hogy azért lehetnek olyan specifikus szegmensei a kultúrának, amelyeket lehetetlenség állami támogatás nélkül eltartani, tehát az úgynevezett piac nyilvánvalóan nem fog réteg folyóiratokat finanszírozni, mert nincs akkora vásárlóerő, ami ezt meg tudná tenni.
Ez abszolút így van. Hogy mondjam, tehát olyan döntést hozni, ami mindenki számára maximálisan pozitív dolgokkal jár, nagyon nehéz. Az, hogy ő így érvelt, ezt én nem tudom, ezt nyilván tőle kéne megkérdezni, én ezt nem ismerem. Én azt tudom, hogy legalább tett egy lépést, hogy leült ezekkel az emberekkel. Legalább valamennyire megpróbált közelíteni hozzájuk. Tehát valamit tett, tehát nem eltörölte őket, és szó nélkül hagyta ezt az egészet, hanem valami fajta párbeszédre törekedett velük.
Kormánypárti nézők mégis megfogalmazhatják azt a kritikát, hogyha 2006-7 környékén elindul egyfajta távolodás köztetek és a Fidesz között, akkor 2010-et követően mégis miért került András különböző pozíciókba, a Balogh Zoltán vonatkozásában miért vállalt mégis ilyen típusú politikai szerepet, tehát hogy a habonyizmus nem csak jelen volt a pártban, hanem erősebben volt jelen, mint valaha. Szóval hogy oldott fel ezt az ellentmondást?
Hát megmondom őszintén neked, hogy ezt tőle kell megkérdezni.
De ti erről beszéltetek a családon belül? Felteszem, hogy igen.
Hát igen, nyilván. Tulajdonképpen az, hogy kicsit így eszembe jutott egyébként az apám, aki azt mondta 98-ban, hogy akkor is az SZDSZ-re fog szavazni, mert higgyem el, hogy az SZDSZ az azért jó, mert hogy belülről bomlasztja a rendszer. Tehát ez volt az érzésem ezekben az időkben is. Én sokkal bátrabban szoktam ugrani egyébként dolgokból. Nyilván, hogy az a félelem, tehát hogyha egy hatalom a félelemre épít, ami egy statikus dolog, tehát hogy a félelem, hogyha nincs feloldva, nincs kimondva, akkor az nem csökken, hanem mélyül és növekszik. És akkor nyilván, hogy amit most is látunk egyébként, ami zajlik, hogy a hatalom az ezzel visszaél, és befolyásol embereket. Nekem is egyébként nagyon sokszor volt az, hogy azt vettem magamon észre, hogy félek. Hogyha most nem vállaljuk el, akkor úristen, majd jönnek, és elveszik a lakásunkat, nem fogjuk tudni fizetni a törlesztő részleteket, és ilyen e fajta dolgok.
Tehát egy egzisztenciális kiszolgáltatottság?
Ez abszolút, maximálisan az. Hát főleg akkor, amikor az ember ugrani szeretne. Főleg akkor, amikor mindenhonnan kirúgják. Mert azért, mert mondjuk nem tetszését fejezi ki. Vagy azért, mert mondjuk például az NKA-nak saját arcot gyárt, mert zenél, mert ért hozzá, mert jól tudja csinálni.
Azért, mondjuk némi cinizmussal a kritikusaitok mondhatják azt, hogy hát szeretnék mi olyan puhára esni és úgy érkezni meg, mint olyan ti tettétek azt mondjuk az amerikai attasi állásba.
Hát akkor most szeretném elmondani, hogy ez azért annyira nem puha és nem sima egyébként.
Miért nem?
Azért nem, mert onnantól kezdve, hogy nincs hova menni, nincs hova hátrálni, nincs kitől segítséget kérni olyan szinten, hogy oké, akkor nyissunk egy kávézót, nekem mindegy, csak innen ebből a politikából kerüljünk már ki, vagy kerüljünk már el, és akkor egy teljesen véletlen folytán, de hát miért nem kéritek magatokat vissza, vagy a kéri magát a Doncsa vissza a külügyi állományba, és akkor majd ott el lehet innen menni, és legalább a gyerekeknek jó. Azért mentünk el egyébként Amerikába, mert a mindkettőnk karrierje addigra lenullázódott, és azt gondoltam, hogy legalább a gyerekeknek akkor legyen ilyen nyugalom. Megérkeztünk Amerikába, nem volt sem otthonunk, sem autónk, sem telefonunk, sem egészségügyi biztosításunk. mert hogy ez a magyar diplomatáknak nem jár.
De miért nem? Tehát bocsánat, nem is értem, hogy mi indokolja azt, hogy hát ezek kávézői munkaeszközök, tehát ennek hiányában azért nagyon nehéz lenne elvégezni a munkát, vagy bármit is elvárni a magyar államnak. Ez ráadásul nem jelentős tétel, most lehet, hogy az egészségbiztosítás igen.
A háború sújtotta Ukrajna diplomatainak van egészségügyi biztosítása. Milyen hatalom az, aki egyébként azokat az embereket, akik neki dolgoznak, azokat ilyen helyzetbe hozza? Úgyhogy több kísérlet volt, hogy akkor legyen egészségügyi biztosítás, nem lett egészségügyi biztosítás. Egy hetünk volt arra, hogy találjunk egy otthont magunknak, úgyhogy semmilyen credit history-nk nem volt, úgy elég nehéz azért. Autót kellett venni, telefonokat kellett venni, nem nagyon szeretném magunkat sajnáltatni, de ez nem olyan puhára esős.
Miért tudnak ezt egyáltalán finanszírozni? Ez nagyon sok százezeres, nem is talán milliós.
Kölcsönt lehet felvenni a külügyminisztériumtól, amit aztán utána...
Bocsássál meg, tehát a külügyminisztérium nem biztosítja az infrastruktúrális hozzájárulást,
igen.
De ad hitelt,
igen.
Hogy abból fedezzétek a megélhetéseteket.
Igen, és akkor utána azt a fizetésből vonják vissza szépen. Komolyan. Tehát ez a puhára esés az ilyen. Uh-huh. De életemben először 43 évesen élhettem át azt, hogy milyen az, amikor csak anya vagyok. Nem vagyok orvos, nem vagyok ápolónő, nem vagyok tanítónő, nem vagyok semmi, csak pusztán csak anya. Hogy az iskolába, ahova jár a gyerekem, ott szeretik, nem kell félnie. Például. Figyelnek rá.
Bocsánat, mi le vagyok kicsit maradva, de nagyon sajátosnak tűnik ez az eljárás, de lehet, hogy ez a nemzetközi gyakorlat, nem tudom, hogy más országok hogyan kezelik az attaséikat.
Hát a többieknek van egészségügyi biztosítása. Talán valamelyik dél-amerikai ország diplomatájával futottunk össze, ahol ugyanilyen a helyzet, hogy nincsen. És ez egyébként mondjuk például, jó, tehát szeretnék egy személyes példát hozni, mert szerintem mindig minden személyes, és akkor úgy könnyebb megvilágítani. Szülőnő, diplomata feleség kért epidurális érzéstenítést, amit utána a magyar egészségügyi biztosító nem számolt el neki például. Tehát azt nekik zsebből kellett kifizetni. Na ilyen ez. Akkor én bekerültem kórházba a szepszissel, másfél órán volt hátra, mint később kiderült. És akkor volt az, hogy tehát a rendszer az úgy működik, hogyha bizonyítani tudod, hogy életveszélyes állapotban vagy, akkor az magyar egészségügyi, de magyar biztosító visszafizeti az összes költséget. De ez változott egyébként, mert a 2018-ban még csak a 85%-át fizették vissza. Most már a 100%-at, ha valóban életveszély van. És bekerültem a kórházba, mindegy rovarcsípés miatt lett egy ilyen szepszis, és 3 napig feküdtem a kórházba, és nem az volt a fejemben, hogy minden rendben lesz, életben maradok, hanem az volt benne a fejemben, hogy ha még egy napot itt maradok, akkor olyan költségek lesznek, hogy ihaj. És aztán elkezdődik ilyenkor egy ilyen paksamét a gyártás, le kell írni, hogy miért abba a kórházba, miért annyi napig, stb. És akkor a külügyminisztériumból visszakérdeztek, hogy miért egy ágy a szobában feküdtem 3 napig. És egyébként a válasz nagyon egyszerű, azért, mert ebben a kórházban csak egy ágy a szobák voltak. Tehát az, hogy én most életben maradok, vagy mi volt, az egyáltalán senkit nem érdekel. Na, szóval, hogy ilyen az, amikor, és akkor a gyerekeknek sincs egészségügyi biztosítása. És évenként ezért haza kell járni egy egészségügyi szűrésre, ami a külügyminisztériumban történik. Ott élet-halál ura a katonai orvos. Honvéd kórházból vannak kirendelve az orvosok. És akkor kikerültünk Amerikába, és még az apartmanban laktunk, mert nem találtuk meg a lakásunkat, és akkor kivezényelték a Doncsevet Berkeleybe. Az egyetemre, mert Paul Landwehr-nak akkor jelent meg egy könyve, és a diplomata feladata az egy elég sokrétű feladat. Tehát nem csak pecsételni kell, vagy lejárt útleveleket kell érvényesíteni, hanem mondjuk el kell járni ilyen helyekre, és akkor jelentést kell róla írni. De a diplomata az nem egyenlő az a spy. A kémmel. Hanem ez egy normális diplomáciai eljárás. És akkor megjelent az életünkben egy Amerikában élő mérnök ember, aki elkezdett rólunk dezinformációkkal gyártott cikkeket, vagy minek nevezem, bejegyzéseket a Facebookon írogatni. Uh-huh. És az egész
ember... Ki volt?
George Lazarnak hívják.
Igen.
A végén már azt állította rólunk, hogy rólam, hogy én Berkeley-ben csipkeverést tanítottam, és tulajdonképpen én kettős ügynök vagyok. Amit beszélgettünk az adás előtt a szerkesztőkkel, hogy ezen jót rögünk, mert ez mennyire menő dolog, de egyébként nem menő dolog. Tehát amikor az emberre rásütnek olyan dolgokat, ami nem, vagy amit nem mondott, vagy nem tett, hogy én antiszemita vagyok, és én tulajdonképpen az antiszemita Orbán kormányt szolgálom ki, és rá kémkedek a kint élő magyarokra, az amerikaiaknak meg nem tudom, mit jelentek, mindegy, akkor az nagyon-nagyon nem vicces. És segítséget kértünk a külügytől, hogy hadd szóljunk vissza. És mondták, hogy nem, csináljunk úgy, mintha nem történne semmi. És egészen addig bírtam is, ameddig a gyerekeink fényképét nem tette ki ez az ember a posztja alá, akkor kértem, hogy ezt szedje le, két kiskorú gyerek. Ne csináljuk ezt.
És megtette? Akkor
nem. Nem. Nem is voltak olyan hozzászólások, hogy akkor kellett volna a lányaimat falhoz vágni, amikor megszülettek, akkor ez sem lett. De komment háború.
Ezt akarom mondani, tehát, hogy ez nyilvánvalóan rettenetesen méltánytalan, de hát sajnálatos módon a közösségi média korában ez nehezen elkerülhető.
Az igaz, csak eznek az embernek mondjuk például a bejegyzéseire hivatkozik az élet és irodalom néha, a 168 óra, a Szabad Európa és a Tilos Rádió.
Te Magyarországon vagy?
Igen.
Doncsev András viszont az Egyesült Államokban, jól sejtem.
Igen.
Mikor alakult ez így, és miért?
A nagyobbik lányunk elkezdte kint a pre-med school-t, ez ilyen előorvosi képzés, összeszedte magának az ösztöndíjat, meg nagyon okos, nagyon sok kreditpontot gyűjtött össze, volt összesporolva 3 millió forintunk, ezzel kiegészítettük az első évét az egyetemen, és elkezdte, végigcsinálta, és annyira jó eredményt produkált, hogy az ösztöndíjaknak köszönhetően elintézte azt, hogy további 3 évig még kint tanulhasson. Mikor megtörtént a berendelés, akkor az úgy van, hogy a Gyarmati Eszter, aki ezt megtette, ő bármikor bárkinek a vízumát visszavonhatja.
Ő kicsoda?
Ő a Kát asszony, a parlamenti államtitkár külügyminisztériumban. Tehát ő gyakorlatilag bármikor visszavonhatja bárkinek a vízumát, amiről bár a fogadó ország, tehát az Amerikai Egyesült Államok dönt, mégis ő élet és halál ura, és ezért úgy döntöttünk, hogy semmi értelme nincs annak, hogy az Angi ott folytassa az egyetemet, hanem hazajöttünk, átvette a SOTA őt, úgyhogy újra kezdte az orvosi egyetemet. Én pedig azért jöttem vele, mert nem szeretnék, és nem tudok egy olyan országban élni, és nem szeretnék elmenni olyan dolgok mellett, hogyha tehetek, ha csak egy millimétert mozdíthatok azzal, hogy kiállok, és vállalom a hibáimat is.
Mióta vagy Tiszasziget tag?
November, tavaly, december eleje. Tavaly év, december eleje óta.
Mit tudott Magyar Péter felmutatni, ami miatt hát újra igazából politikai aktivizmust vállaltál, miközben azért a korábbi ellenzéki politikusok egyike sem tudott ilyen típusú, hát nem tudom, elköteleződést kiváltani belőled.
Hát talán az, hogy mondjuk van víziója, talán az, hogy reményt ad az embereknek. És szerintem eleget próbálkoztunk már, tehát az ellenzéknek volt 15 éve arra, hogy bármit is tegyen. Én nem látom, hogy különösképpen ez sikeres próbálkozás lett volna. Láttunk egy olyan összefogást, amikor torokszorító volt mondjuk látni azt, amikor a Márki-Zajt egyedül hagyják a kampányzáró eseményen a színpadon, és ott áll a családjával.
Donát Anna és Karácsony Gerő, jól mondom, odaálltak mellé, de valóban a többiek nem.
Tehát, hogy ez, tehát én jelen pillanatban más esélyt nem látok, egyébként pedig ez az önkénteskedés, ez nem egy politikai szerepvállalás, hanem csomószor van az, hogy utcaseprengetés, közterület megtisztítás, tehát ebben nagyon-nagyon sok minden benne van. És akkor mondjuk, igen, vannak olyanok is benne, hogy mondjuk most Nagy Ervinnel beszélgettem.
Miről?
Hát, hogy mindenféléről. Én mondjuk főképpen a kulturális részét hoztam be, engem az érdekel. Legfőképpen. Tehát én azt is a szememre vetették, hogy biztos politikai babérokra török. Hát egyáltalán nem. Abszolút alkalmatlan vagyok rá.
A Szigetemből bármilyen módon szóba került a Fideszes kötődésed?
Igen.
Vannak esetleg mások is, akik kvázi kiábrándult fideszesként tiszáznak most?
Vannak bizony. De mindenféle emberek vagyunk. És az a jó, hogy de tudod, ez a, amikor mondom, tehát már említettem azt, hogy szerintem, hogy egy országban nincsen demokrácia, akkor nem lehet olyan ilyen oldalasságról, meg olyan oldaliságról beszélni. Majd azt akkor kell, amikor lehet azt mondani, hogy én egy picikét a szociális dolgokat így látom, a kulturális dolgokat úgy látom, de most jelen pillanatban én nem... Mi az, hogy jobb oldali, mi az, hogy bal oldali? Én nem tudom ezt most nagyon megfogalmazni Magyarországon.
Mit csinálnak igazából a szigetek, és hogyan kötődnek a párthoz? Tehát most volt ugye a Nemzethangja népszavaztatás, kérdévezés, ott lehetett látni, mi a feladatuk. Ezt számítva az utóbbi, mondjuk egy hónapban mit csináltak a Tisza-szigetek?
Hát szerintem nagyjából semmit. Tehát mondjuk mi például csinálunk, de gyártunk magunknak feladatot. Tehát, hogy beszélgető műsorokat szervezünk, és oda különböző embereket elhívunk, és beszélgetünk. Valamiből készül kisfilm, valamiből nem készülhet kisfilm, de minden esetre az, hogy ezek nem csak vigasztalásképpen szolgálnak, hanem az, hogy latolgatnak, vagy lehet értelmesen egymással kapcsolódni, végre újra kapcsolódni, hogy ne abban kapcsolódjunk, hogy eltaposandó rovarnak ítélnek meg minket, meg hazaárulóznak, hanem abban kapcsolódjunk, hogy több bennünk a közös, mint ami szétválaszt. Hogy de érdekes, hogy te is az iparon végeztél, én is népi iparművész vagyok, na gyere, dugjunk össze tudást, dugjuk össze a fejünket, és találjunk ki valami jót. Ilyen nagyon, nem kell túl gondolni egyébként ezt a dolgot.
Az érdekes, hogy ez mégiscsak egy politikai szervezet, tehát érdekelne, hogy milyen ráhatásotok van a pártra. Tehát például az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek kiválasztásában lesz a szigeteknek bármilyen szava?
Nem tudom, fogalmam sincs. Tehát, hogy én nem kapcsolatot tartó vagyok, én egy egyszerű szigettag vagyok. Tehát én nem tudom, hogy milyen jövőkép van a szigetekkel. Szerintem a szigetek egyébként nagyon fontos összetevői.
Tehát... Vállalnál fellépést Magyar Péter előtt? Tehát akár egy tiszás rendezvényen esetleg kértek is ilyesmire, hogy énekelj, vagy bármilyen más módon lépj fel?
Nézd, 50 éves vagyok.
Hát hangod azért van.
De már nem úgy, mint régen, és nem. Nem. Nem.
Most
nem,
a hangi, nem vállalnék. Hangjadottságot leszámítva elvi alapon miért nem vállalnál?
Azért, mert nyilvánvalóan az, hogy azért ez rendesen megégetett engem. Tehát én nem erre szeretnék koncentrálni. Szerintem ez nem fér bele. Tehát, hogy az embernek tudni kell, mikor, szóval tudni kell hátralépni. Nem lenne elegáns például. Tehát, hogy én biztos, hogy nem. Nem is kértek fel egyébként.
Mit gondoltál a Tisza kampánydaláról, amit Nagy Ervin énekelt?
Hát, jó sok minden bele lett rakva. Nekem nem tetszik. De értem, hogy miért van. Tehát értem, hogy miért olyan, amilyen. Vannak vele... Oké, szóval, hogy jobb, mint a barackfa. Egyébként szerintem.
Politikai célját jobban betölti, vagy miért jobb?
Igen.
Esztétikailag is jobb?
Hát nézd, ez ilyen ízlésbeli kérdés, szóval, hogy nem tudom, hogy egyébként, hogy kell-e ilyen dalokat írni, hát most nyilván a barackfa árnyékában már egy kicsit ezért másképpen gondolkodom ezekre a dolgokról, mert eléggé megégettem magam ezzel a dologgal kapcsolatban, tehát itt kicsit tényleg azt érzem ebben az országban, hogy ez a kéneség kellett volnaság, vagy kinek mit, mikor kellett volna csinálni, nem csinálni, stb. Meg az, hogy itt tele van ez az ország csupa-csupa hibátlan és tökéletes emberekkel, akik sosem hibáznak. Most már azt kell, hogy mondjam neked, hogy én meg kezdek arra büszke lenni, hogy totálisan tökéletlen vagyok, és abszolút kívülálló. És erre most már kezdek büszke lenni. Úgyhogy nem tudom neked meg most megmondani azt, hogy mekkora felhajtó ereje van egy ilyen dalnak.
Mit csinálsz most? Mert ezt lehet látni, hogy legalábbis az állampolgári aktivizmus tekintetében hát kimaxolsz minden lehetőséget, hiszen Tisza-sziget tag vagy, áruljuk el a nézők kedvéért, hogy amúgy partizán önkéntesként is közreműködtél, ott a kollégák jelezték, hogy a call centerben sok órán keresztül hívtad az embereket, és próbáltad meggyőzni őket arról, hogy támogassák a partizánt az 1%-ukkal, tehát hogy most ebben éled ki magad a civil aktivizmusban?
Én csak szeretnék egyszerűen segíteni, bátorítani, valami jót csinálni. Alapvetően az én nekem a zenélés, meg az iparművészet is arról szól, hogy lelkileg megemelkedni egy picikét, elemelkedni, valami jót üzenni. Ilyen nagyon-nagyon egyszerű. Nem, mondom, ezt sem kell túl bonyolítani. Ha egy picikét is hozzátehetek az energiámmal, hogy mondjuk a partizán továbbra is tudjon objektív módon közvetíteni híreket embereknek, akkor megteszem.
Tehát szabad például kérdezni, hogy miből élsz most? Mert ez nagyon dicséretes dolog, hogy ennyire aktív vagy, és a partizánjában is köszönjük a civil önkéntes munkádat, de hát nyilvánvalóan ebből nem tudsz megélni, ezek pro bono tevékenységek.
Igen. Némi anyagi juttatást kapunk a férjemtől havonta. Nagyon szerényen élünk. A barátaim nagyon segítőkészek, tehát amikor mondjuk hazaköltöztünk, akkor kaptunk kölcsön 3 hónapra egy autót, hogy tudjunk közlekedni. Most inkább BKV-zom már. De azt gondolom, hogy tehát van kihez fordulnom, hogyha nagyon nagy baj lenne, és nem szeretem magamat sajnáltatni sem, mert helytelen, és nem ez számít. Úgyhogy nyilván keresem a lehetőségeket, meg 50 éves vagyok, tehát nem, nyilván nem szeretném magam eltemetni, és nem is ez a cél. Keresem az utam, illetve az utam, azt tudom, hogy mi, most azon vagyok, hogy ezen az úton tudjak maradni.
És zárásként mit vársz Magyar Pétertől, illetve van esetleg olyan elvárásod vele szemben, amit ha nem teljesít, akkor megvonnád akár a támogatásod is tőle?
Ha elkezdene visszaélni a hatalmával például.
Az milyen tetten érhető szerinted?
Amikor elkezdene félelmet generálni, visszaélni a hatalmával? Hát mondjuk például, hogy olyan üzleti tevékenységeket, olyan gazdasági struktúrákat állít föl, amit most látunk, mondjuk a mostani kormány szerkezetében.
Tehát a föltűnne az első, nem tudom, Mészáros Lőrinc a környékén?
Igen, akkor az úgy nem, azt úgy nem szeretném, igen.
És szerintem Magyarországon lehetséges politikát csinálni ezen a szinten oligarchikus gazdasági befolyás nélkül?
Én nagyon-nagyon remélem, hogy igen.
Mert egy... honnan tudjuk, hogy jelenleg mondjuk nincs mellette egy Mészáros Lőrinc? Nem látjuk, de ugye az ilyeneknek a kiderüléséhez általában idő kell.
Teljesen igazad van, nem látjuk. De azt, ami most van, amellett látjuk. Uh-huh. És hogyha ez a két választási lehetőség van, akkor legalább adjunk már egy esélyt. Tehát itt szerintem a legkevésbé sem arról van szó, hogy itten rajongók vannak. Nem rajongók vannak, hanem emberek vannak, akik szeretnének normálisan élni, félelem nélkül élni, becsületesen élni, megélni. Hogy ne kelljen innen elmenni.
És mi a reményed Magyar Péterrel kapcsolatban? Tehát szerinted mi az az ígéret, amit ő hozott az országnak?
Az, hogy elkezdtek az emberek egymással végre beszélni, megkapcsolódni, az. Az, hogy nem az az első, hogy fú, te milyenes vagy, te olyanos vagy, jó, akkor nem állunk szóba egymással, hanem mondjuk engem például egy színházi előadásról való beszélgetés, vagy egy könyvélmény, vagy az, hogy milyen területeken lehet segíteni, jobban összeköt. Nem érdekel, hogy ki kire szavaz komolyan. De ne ez legyen, ne, tehát ez a szakadék legyen már betemetve végre. Ez egy...
De azt be tudja temetni egy politikus, amely valójában igazából tényleg abban érdekelt, hogy az árok megmaradjon, mert máskülönben nem képes megkülönböztetni magát az ellenféllel szemben. Tehát, hogy ez nem is feltétlenül döntéskérdés. Az döntés, hogy ezt hogyan és milyen eszközökkel képviseled nyilván, de hát egy politikusnak elemi érdeke, hogy megkülönböztesse magát, és törésvonalakat képezzen, hogy egyértelmű legyen, hogy ő mihez képest valaki.
Igen, én most azt látom, hogy egyelőre ez nem zajlik. Szerintem most az a cél, egy választás megnyerése a cél 2026-ban. Az, hogy utána mi fog történni, ezt én nem tudom. Azt tudom, hogy ennek az országnak rettenetesen sok történelmi traumája van. És valahogy ezekhez soha senki nem nyúl. Nyilván azért, mert hogy lehessen visszanyúlni, hogy mutogatni, hogy figyelj, ha nem viselkedsz így, akkor majd ez is ez lesz. Tehát félelmet lehet fenntartani vele. Ja. És nyilvánvalóan egy politikai párt, meg egy vezető, az nem lehet egy terapeuta. Ez biztos.
Hát erre is veszélyes precedens, igen.
Hát igen, azt nem kéne.
Tehát ezt a sámán funkciót már betöltötték néhányan, köztük Orbán Viktor.
Így van, pontosan. Tehát látjuk. Hogy ez rossz út, nem jó.
Felteszem, biztos vagy benne, nem? Hogy Magyar Péter megnyeri a választásokat.
Hát remélem.
Reméled, vagy akkor ezek szerint nem vagy biztos benne?
Nézd, biztos a halál, de az se biztos. Tehát, hogy Én szerintem, én nagyon-nagyon-nagyon remélem. Én most úgy látom, hogy igen. Nagyon szeretném hinni, hogy igen.
És arról mit gondolsz, hogy a választás lehet, hogy megnyeri, de nagyon sokan kételkednek a Tisza környékén abban, hogy Orbán Viktor átadja a hatalmat, tehát képes elismerni Magyar Péter győzelmét. Erről mit gondolsz?
Hát egy erős, elég erős félelmem van ezzel kapcsolatban, igen.
És azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter, ha adott esetben alul maradna, képesen elismerni szerinted a vereségét?
Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen. Az, tehát amit én ilyen félelmetesnek látok ebben az egész dologban, az ugye, hogy több elemzőt olvastam már, hogy esetleg mondjuk az életére törnek, vagy az, hogy, hogy az Orbánnak túlságosan sok félnivalója van, ezért a hatalmát, azt nyilván nem adja át, mert mondjuk 60, nem tudom hány éves lesz 26-ban, de mondjuk egy börtönbe vonulás, az hát, az nem lenne annyira megnyugtató számára nyilvánvalóan.
Mert te gondolod, hogy Magyar Péter hatalomra kerülés esetén tényleges elszámoltatás alá venni az elmúlt 15 év, akkor már 16 év ügyeit, ugye?
Szerintem beszéljünk az elmúlt 30 évről, vagy 35-ről.
Nem? Ő is arról szokott, igen, egyébként.
Igen. Tehát, hogy
jó, de ott engem... ezt mindenki megígérte, ezt megígérte Medgyessy Péter, megígérte Orbán Viktor is, az összes ellenzéki vezető megígérte, tehát mindenki börtönbe küldeni az opponensét, az ellenfelét, és ehhez képest azért azt lehet látni, hogy a 15-i korszak legnagyobb bűnözői, akiket tényleg feketén-fehéren lehet látni, mit követtek el, a hajuk szála nem görbült, most is pont majd jött ki egy cikk Ács Dániel írása 444-en arról, hogy a BKV vezér hogyan a tarlós karácsonyi érákon átívelően az MSZP és a Fidesz irányába hogyan tudta működtetni a saját család gazdasági... Tehát, hogy ez nem az az ország, ahol érdemi politikai hatalommal befolyással rendelkező embereket bármikor is a vádlottak padjára ültetnek, pláne, hogy elítélnének.
Te azt gondolod egyébként, hogy itt ez ebben egy néplélektani kérdés van abban, hogy ezt nem lehet megtenni? Vagy ennek mi az oka vajon?
Kérdezem én.
Nem tudom.
Te azt gondolod, hogy most ezúttal tényleg lesz ez úra?
Én annyira szeretném hinni, Marci, tényleg, hogy ebből a jobbágy országból egyszer lehetne egy civilizált országot csinálni. Lehet, hogy ez az én életemben nagy valószínűséggel már nem történik meg. De mivel van két gyerekem, meg vannak barátaim, csupa-csupa tehetséges ember, csupa tehetséges gyerek, hogy legalább adjunk már nekik valami esélyt és lehetőséget, mert ami most van, az tarthatatlan. Félelemmel teli gyerekekből hogy lehet majd egészséges felnőtt? Sehogy. Hogy milyen példát mutassak én neki, hogy anya, figyelj, félsz? Hát igen, egy kicsit félek, de te ne félj. Ilyen nincs. Olvas több könyvet, de én nem olvasok könyvet. Akkor nem várhatom el a gyerekemtől, hogy olvasson. Állj ki magadért. De hogy? Amikor fél.
És akkor ezért a legfontosabb mondás ez, hogy ne féljetek?
Szerintem igen. Meg kell, hogy mondjam neked, hogy iszonyú felszabadító érzés volt egyébként, ahogy most is, kimondani dolgot, mert feszíti a pszichét. Nem jó. Nem jó. Nem jó. És én tudom azt, hogy én 12 év alatt egyébként nagyon sokszor végig gondoltam, hogy hogyan s miként fogom majd ezt elmesélni, akár a barackfát, akár ezt az egész szemétdombot.
Erre készültél?
Igen. Én tudtam, hogy ez egyszer be fog következni. De nem tudtam, hogy mikor. Tehát azt nem tudtam. Ugye hát nem tudtam, hogy egy évvel ezelőtt majd ide besétál hozzád Magyar Péter. Ezt nem tudtam. De azt tudtam, hogy egyszer meg fog történni. És az, ami ehhez a legnagyobb lökést adta egyébként, az egy abszolút ilyen családi tragédia, a bátyámnak a március 11-i halála. Hogy ez nem játék. Mert véges. És senkinek nincs joga mások életével játszani.
Gergely Éva, nagyon szépen köszönöm, hogy tisztelem minket a bizalmadban, és hogy eljöttél ide, és mindezt elmondtad a nézőinknek. A veszteségethez pedig részvétemet kívánom. Legjobbakat neked. Gyere majd máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást, Marci.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésem Gergely Évával. Hogyha nem iratkoztál valami fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, ha van bármilyen észrevétel vagy kérdésed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Már most is jelzem, hogy még tart az 1%-ok felajánlásának az időszaka, ami nem rendelkeztél volna vele, akkor kérlek fontold meg, hogy adott esetben a Partizánnak ad idén az adód 1%-át. Ha pedig már rendelkeztél vele, akkor szuper vagy, de esetleg a környezetedben néz körbe, és ismerőseid, barátaid, munkatársaid körében hív fel a figyelmet arra, hogy még lehetséges az adó 1%-oknak a felajánlása. Megdöbbentő, hogy hányan nem élnek ezzel a lehetőséggel, az a több mint 10 milliárd forintos összeg, ami bennmarad minden évben az államkasszában emiatt, az a központi költségvetésben csepp a tengerben. Viszont a magyar civil szférában ebből fantasztikusan önrendelkező társadalmat lehetne építeni, úgyhogy kérlek, vedd a fáradtságot, és akár biztosnak elkönyvelt ismerőseidnek is hív fel a figyelmét arra, hogy az adó 1% felajánlása egy komoly segítség bármely civil szervezet számára, és ha adott esetben a partizán tisztelitek meg ezzel, akkor természetesen ahhoz járultok hozzá, hogy a 2026-os kampányban ott lehessünk az események sűrűjében, és hogy minden fontosabb politikai fejleményről első kézből tudósíthassunk, elemezhessünk, és hogy jelen legyünk az ország minél több pontján. Szóval kérlek, támogass bennünket ezzel a formával is. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.